Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi értékeményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tegyünk vallást a mi hitünkről a 23. Zsoltár első versének eléneklésével, amely Isten tiszteletünk alapigéje lesz majd. A 23. Zsoltár első versét énekeljük tehát, az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Elfoglalva 495. dicséretet mind a négy versével énekeljük. Hálát adok néked, mennybéli Isten, szent fiadnak, a Krisztusnak nevében. vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Isten ígéje szól hozzánk, ezért olvasom azt, úgy, ahogyan az megvan írva a Márk írása szerinti evangéliumban, a 7. fejezet 24. versétől a 30. versig terjedő szakaszban. Onnan elindulva elment Jézus Tírusz vidékére, bement egy házba, és azt akarta, hogy senki ne tudja meg az ott létét. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, és miután eljött hozzá, a lábai elé borult. Ez az asszony görög volt, szírofőniciai származású, mégis azt kérte, hogy üzze ki az ördögöt a leányából. Jézus így szólt az asszonyhoz, hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta neki, úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek mózsáiból. Erre így szólt hozzá Jézus, ezért a szóért mondom, menj el, leányodból kiment az ördög. Amikor azután hazaért, az asszony látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle. Isten szent lelke áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy ez így lehessen. Alázzuk meg a szívünket, és imádkozzunk ő hozzá e képen. Mindannyiunknak Atya, mindenható, teremtő Isten, ezen a ragyogó napsütéses vasárnapon, anyák napján, miután előtted hajtottunk térdet mennyei Atyánk előtt, hadd fordítsuk az emlékeinket, a gondolatainkat, az ünneplésünket, azok felé, az arcok felé, akik felneveltek bennünket, világra hoztak. Hadd köszönjük meg azokat a tekinteteket, amelyek kicsi gyermekkorunktól kezdve, némelyikünknek nem sokáig, másoknak pedig hosszú évtizedeken át biztatást adó tekintet és anyai szeretet áradt. Köszönjük azokat, akik még vannak, és akik körbevesznek bennünket. Köszönjük és hálával áldozunk előtted azokért is, akik már elmentek a minden élőknek útján. Hálát adunk azért, hogy az életrendet így alakítottad ki, hogy az anyák adjanak életet gyermekeknek, és a gyermekek tisztelettel tartoznak teljes életükben az ő szüleik számára. Drága Istenünk, mennyi minden kavarodik a szívünkben. Saját szülői mulasztásaink, többletadásaink, amikor többet adtunk, mint kellett volna. A szűkölködés, amikor kevesebbet nyújtottunk, mert nem volt elég türelmünk, vagy anyagi javaink fogytán voltak. De kérünk, gyűjtsd össze a mi gondolatainkat, a mi hálaadásunkat, emlékezésünket ebben az Isten tiszteleti órában, és tereld mindannyiunk különböző figyelmi, különböző emléktárát te magadra, hogy nálad találkozzon sokféle gondolatunk, és kiegyezést nyerjünk mindannyian te nálad. Kérünk, fogadd el így a hálánkat, és fogadd el a bűnbánattartásunkat, mert méltatlanul vagyunk most is előtte. Egyedül Krisztus érdemében bízva hozzuk eléd kérésünket, azért, hogy megértsük az igét ezen a vasárnapon is, hogy legyen táplálékunk a nyugalom napjára és a hétköznapokra nézve, legyen elegendő erőnk és világosságunk, bölcsességünk megjárni azt az életutat, ami ezután következik. Drága jó Urunk, kérünk, tartsd össze a mi gyülekezetünket, szent lelke diadalmaskodjon és legyen erőt a mi erőtlenségünkön vagy erőködésünkön, hogy ez az Isten tisztelet elérje célját itt ebben a templomban, és ott fent a te dicsőségedben midőn hódolatunkat küldjük neked, szent háromság Isten. Amen. Isten igének és üzenetének meghallgatására a 377. ének harmadik verse eléneklésével készülünk. A 377. ének harmadik verse Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Testvéreim, a Krisztusban Istennek az a szent igé, amelyet olvasok és amelynek üzenetét az ő szent lelkének ereje által hirdetem közöttetek, a mai napi bibliolvasó kalóz szerinti Zsoltárban található megírva, a jól ismert 23. Zsoltár első versében. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Amen. Kétséget kizáróan, kedves testvérek, ez a egyik legszebb ószövetségi kép a Zsoltárokból és a többi ószövetségi iratokból kivéve. Méltán a leggyakrabban énekeljük a Zsoltárok között, és méltán az első történetek között tanítjuk meg gyermekeinknek. Tanítjuk meg, mint példát, mint jelet, és mint új szövetségi, majd később kirajzolódó üzenetet. Az Úr az én pásztorom. Nincs olyan közöttünk, aki ne ismerné ezt a Zsoltár verset. Nincs olyan, hiszen egy nagyon komoly időket, évszázadokat kiálló hitvallás ez. Nyilvánvalóan az Úr Jézus Krisztus földi szolgálata során ezért is fogadta és vállalta magára ennek a nagyon szép ősi hitvallásnak az üzenetét. Mert ő már nem csak azt mondta, hogy az Úr az én pásztorom, bár ezt is mondta nyilván, hanem elé állt az ő népe elé, a sokaság elé, és azt mondta, én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az a pásztor, akiről így hallottatok őseitek hitében, az Úr az én pásztorom. Az én atyám, valóban a világ ura, de engem küldött pásztorul a teremtett világba. És így kapunk mi az új szövetségi egyház lelkészei is egy fénysugárt ebből a hitvallásból, amikor az ő követségében szolgálva, élve azt mondják rólunk az emberek, és azt mondjuk magunkról is, hogy lelki pásztorok vagyunk. A lelketnek a pásztorai. Kedves testvérek, nem megváltoztatva ennek az igének az eredeti jelentését és üzenetét, főleg pedig nem elfordítva azt az ősi isteni szándékot, amely az írott igében megfogalmazódott, hogy az Úr az én pásztorom, de a magunk élet küldetésében a mai napon, anyák napján hadd áradjon az Isten pásztor voltának nagy valóságából, ne csak a lelki pásztorokra, a lelkészekre egy igaz fénysugár, hanem az Istent Úrnak valló, és az Istent Úrnak tartó édes anyákra, és én mindig hozzáteszem, mert én nem tudom elválasztani a kettőt egymástól, az édes apákra, a szülőkre is,
Hadd áradjon ebből a méltóságos hitvallásból
egy fénysugár. Mert ez a fénysugár, ha megérkezik hozzánk,
fogjuk érezni és tapasztalni, hogy ez nem más és nem kevesebb, mint az Isten ereje.
Mert úgy gondolom, hogy a pásztor ismertető jegyei alapján ezen a szép ünnepnapon mindannyian eligazítást kapunk.
A magunk földi, lelkipásztori, apai, anyai, nagyszülői hivatására nézve, eligazítást, amely segít bennünket Isten akarata szerint beteljesíteni azt a küldetést, amelyre elhivatást és elküldetést nyertünk.
Először is azt a megállapítást fogalmazzuk meg, Zsoltárunk alapján, hogy a pásztor fölötte van a juhainak. Ki merné és ki akarná ennek az igazságát kérdőre vonni? Hiszen ettől pásztor a pásztor, hogy a rábízottak hallgatnak rá és engednek neki. De miközben igaz ez a kijelentés, igaz, hogy a pásztor arra rendeltetett, hogy felelősség teljesen fölötte legyen a rábízottaknak, ezzel párhuzamosan egyidejűleg kirajzolódik, hogy a pásztor nem attól van fölötte a bárányoknak, a juhoknak, hogy ütiveri őket a maga botjával, nem attól lesz fölötte való pásztor, hogy hatalmaskodik felettük, hanem sokkal inkább attól, hogy teljesen elvállalja, teljesen felvállalja azokat a bárányokat, akiket rábíztak. És annak érdekében, hogy ezt a felvállalást tudja teljesíteni, már-már azt látja az ember, hogy egy igazi pásztor alárendeli magát, teljesen alárendeli magát a bárányai életének és a bárányai érdekének. Hát ez a szerető és felelős Isten képe, testvérek. A szerető és felelős Isten képe. Aki minden időkre nézve felelősséget vállal az övéiért, és minden körülmények között végtelenül szereti őket. Ezt láthatjuk a választott nép életében, hogy az örökké való Isten valóban pásztora volt az ő kiválasztott népének. Mindenkor. A legszigorúbb büntetést is úgy készítette elő az Isten, hogy előre belecsomagolta maga tervébe a kimenekedést. Soha nem engedte rájuk a csapásokat, a büntetéseket, anélkül, hogy az Istennek, a fő pásztornak ne lett volna egy kidolgozott terve arra nézve, hogy egy egyiptomi rabszolgasorsból hogyan fog kimenekedni a nép, hogy ne lett volna előkészítve az, amit Ezékiel prófétánál olvasunk a babiloni fogságra nézve, hogy szét kell ugyan szórni az Istennek kemény kézzel, büntető kézzel a saját gyermekeit az akkori világban, de már a szétszórattatás gondolatában, a büntetés indulatában benne van az, hogyan és mikor fogja összeszedni a világ néptájáról az ő ítéletre vont gyermekeit. Isten a büntetésben is irgalmas, mert utána megy az ő népének, és ott van velük Egyiptomban, és ott van velük Babilóniában. No, nem abban a templomi dicsőségben, és nem abban a komfortban, ahogyan otthon lehetnének Kánaán földjén, Izrael országában, hanem kopottan, félig agyonverten, kisemmizetten, megalázottan, de velük van az Isten, és nincs olyan élethelyzet, amelyben Izrael fiai ne fakaszhatnának fel a szívükből egy sóhajt, egy zsoltát, egy templomi könyörgést, amellyel átülelik az Istent, és amellyel maga Isten is átüleli őket. És ebből a magatartásból kaphatunk ajándékul, mi keresztény emberek, a keresztény szülők is, ha magunk megtapasztaljuk, ha magunk átéljük az Isten mindenható és mindenütt jelen való voltát, ha van személyes megtapasztalásod arra nézve ebben a szülői küldetésben, pásztori szolgálatban, hogy az Isten ott van veled, ott van fölötted. És ez
élhet és termelődhet ki az életünkből, amikor gyermekeink megszületése után ösztönösen és tudatosan az életerőnket és az életidőnket alárendeljük azoknak, akiket ránk bízott az Isten. Szülői felelősséggel fölötte vagyunk a gyermekeinknek és az unokáinknak. Nem csak az ellátás, hanem a fegyelmezés jogkörét is használva, de ugyanakkor alárendeljük az egész életünket, az egész utána következő életünket, ünnep és hétköznapjainkat a gyermekeinknek. Ha kell éjszakai virasztásban, ha kell jövőnk legjavát előre meghitelezve gyermekeinknek, mert érezzük irántuk a felelősséget, és mert szeretjük őket. Éppen ezért lássuk jutalomként őket, és érezzük felelősnek irántuk önmagunkat. Mert ebből következik, hogy minden szülő egyszerre megjutalmazott, és egyszerre felelősséggel felruházott ember. Fölé van rendelve a gyermekeinek, és éppen az által, hogy fölé rendeltetett a gyermekeinek, mivel a szeretet törvénye él a szívben, hajlandó és képes önmagát alárendelnie. Nem lehet tehát függetleníteni a próbálkozásainkat attól az alaphitvallástól, amely kiinduló pontja és érkező pontja ennek az Isten tiszteletnek, hogy az Úr az én pásztorom. Csak akkor lehetünk hűségesek a magunk küldetésében, pásztori szerepében, ha felfogjuk és elfogadjuk személyesen a 23. Zsoltár hitvalló szavát, mert erre ő adott nekünk bizonyságot. Ő erősíti meg a szemünk előtt, hogy a pásztorunk. Ebben a térben, ebben a hatásban kell élni, hogy fölöttünk van az Isten, és az, hogy fölöttünk van, az azt jelenti, hogy felelősséggel van irántunk az örökké való Isten, akiről mi már többet tudunk és többet valunk, mint Dávid király ebben a Zsoltárban, hiszen hirdetjük már 2000 év óta, hogy ez a pásztor Isten az ő fiában megalázta magát, és abban, amit értünk cselekedett az Isten, bebizonyította a keresztfáig menő önmegalázással, a halálig menően bebizonyította, hogy ő a pásztorunk, hogy ő fölöttünk van, és felelősséggel van irántunk. Bebizonyította minden oldalról, hogy ő szeret bennünket. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. A pásztor fölötte van a nyájnak, azért is, mert ő tudja azt, a maga helyzetéből fakadóan, hogy mire van szüksége a bárányainak. A jó pásztor töblete az, hogy tudja, merre van a jó legelő, hogy tudja, hogy merre van az igazi biztonság, hogyan lehet az ellenség támadásaitól megmenteni a rábízottakat, és hogyan lehet igazi védelmet nyújtani azoknak, akik a nyájhoz tartoznak. Mit jelent jól tartani a bárányokat? Óriási üzenet ez, testvérek, az Isten kezeire tekintő szülők számára. Az Isten félő szülői hivatásban élni azt jelenti, hogy őrá figyelve nem csak az igényeket, hanem az igazi szükségleteket kielégíteni. Ahogyan az Úr Jézus tette az övével és tette a világért. A mi főpásztorunk, a megváltónk nagyon sokszor nem azt adta oda az övéinek, a tanítványainak, vagy a választott név éppen előtte álló embereinek, amit kértek tőle, hanem azt, amire szükség volt. Az először felolvasott történet is jó példa erre. Ennek a családi tehertől megpróbált életű asszonynak az volt az igénye, hogy azonnal, azonnal cselekedjen Jézus, és üzze ki az ördögöt a leányából. És Jézus azonnal nem cselekedett, hanem megpróbálta a hitét, a kérését ennek az asszonynak, hogy aztán még teljesebben odaadhassa azt, ami nem csak az igénye, hanem a valóságos szükséglete volt. Így történhetett meg az is, hogy Jézus megfenyítette még a szeretett tanítvány Pétert is, amikor azt mondja neki, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten akarata szerint gondolkodol. Mert a tanítványai nem akarták, hogy Jézus szenvedjen. Mert a tanítványai nem szerették volna kereszten látni a mesterüket. Mert a tanítványok nem akarták látni Jézusnak a holttestét, a kiszolgáltatottságát, a megaláztatását. Mert a tanítványok igénye az volt, hogy legyen egy olyan mesterük, aki egész életükben pásztorolja őket, hogy mennek egyik városról a másik városra csodát tenni, hogy az alkalmi, időleges problémáikkal odaállhassanak elé. Ez volt az igénye a tanítványoknak. De Jézus nem az igényüket elégítette ki, hanem a szükségletüket, mert az volt szükséges, hogy az Isten egyszülött fia, az ő mesterük meghalljon értük és a világ bűneiért a kereszten. Igen, így történt meg az, hogy sok esetben egy-egy csoda sorozat után az emberek igényelték, hogy Jézus menjen és százával gyógyítsa a betegeket, hogy megérintse a beteg tagokat, hogy a ruhája szegélyét el lehessen érni. És így történt az, hogy Jézus, amikor félrevonult a sokaságtól, egy lakatlan helyre a tanítványaival, mert erre volt igazi szükség a világnak. És amikor Jézushoz jön egy zsinagóga fő, Jairus, akkor kéri, hogy a lányát gyógyítsa meg, de jönnek a követek, akik bejelentik, ne fárazd a mestert, mert a leányod meghalt, vagyis gyakorlatilag nincs szükség rá. Az az igényünk, hogy nincs szükségünk Jézusra, mert lezárulott a folyamat. És megint feje tetejére állítja Jézus a helyzetet. És azt mondja, hogy nem igényelnek a követek, nem igényelnek a családtagok, mert a beteget ápolókból gyászolókká váltak. Az embereknek az az igénye, hogy gyászoljak velük, és azt mondja Jézus, nem az igényeteket elévítem ki, hanem a szükségletet. Amire szükségetek van, és elmegy Jairus házához, és életre kelti a leánykát. A sokaság, nem régen olvastuk, hallgatja, Jézus napestig több ezren vannak együtt, és a tanítványok észbe kapva azt mondják, gyorsan el kell engedni ezt a nagy tömeget, mert ránk maradnak itt. Itt éhesek lesznek, kidőlnek az úton, az a tanítványoknak az igénye, mester, bocsásd el őket ügyesen, hadd menjenek el itt a szürkületi estében, és hadd venjenek maguknak ennivalót, nehogy baj legyen, nehogy tragédia legyen ebből a nagy tömeg prédikálásból. Ez a tanítványok igénye. És Jézus azt mondja, nem, a szükséget kell kielégíteni. A szükséglet adott esetben az, hogy jól kell lakatni 5 kenyérrel és 2 hallal ezt a nagy tömeget. A szükséglet az, hogy miközben jól laknak testileg ezek az emberek, meglássanak a lelkükkel valami töbletet, hogy ez legyen a napnak a fénypontja. Micsoda különbség van a tanítvány igény és az igazi szükséglet helyett. És azt gondolom, sorra vehetnénk testvérek az új szövetség minden mozzanatát, hogy megértsük, hogy értsük és vigyük magunkkal a hírt, hogy mekkora különbség van az emberi igénybejelentés és az emberi szükséglet kielégítése között. Hát ezért nem beszél Jézus Pilátus előtt. Ezért nem cselekszik, pedig Heródes alig várja, hogy megjelenjen előtte a fogvatartott Jézus. Le is írja az evangélista, hogy valami csodát tegyen. Valami cirkusz, valami feltűnő dolgot tegyen ez a Jézus, akinek ilyen nagy híre van. Jézus nem igényeket jött kielégíteni. Jézus azért jött, hogy a szükségletet elégítse ki. Mert a jó pásztor átlátja a bárányai helyzetét, és ezért fölötte van annak. és a báránynak nem az a jó, ha csak egyszer-egyszer jól lakik, ha csak egyszer-egyszer az életében megmenekül, hanem az, hogy van pásztora. És a te életednek sem az a jó, hogy az Isten egyszer-egyszer átlendít a bajokon, hanem az a jó, hogy van pásztorod, aki minden bajok és minden idők hálózatát a kezében tartja. Ezért sokkal több az, hogy el tudod mondani, az Úr az én pásztorom, mintha az élet egy-egy dolgára nézve nagyszerű megoldásaid vannak, és fölösleged is van, sőt, másoknak is tudsz belőle juttatni. Hát így értékeljük először a saját életünket, és benne az Istentől ránk ruházott felelősség teljes életet. Nekünk nem egy kisegítő, segéd pásztorunk van, hanem olyan Urunk, aki a múltunkat, jelenünket és örök jövendőket egyben tartja, aki nem azt keresi, hogy pillanatilag lökjön valamit, hogy adjon valamiféle segítséget, nem azt akarja, hogy az igényeink, a pillanatnyi igényeink szerint jobbra és balra kóváljon az életünk, hanem ő úgy a pásztorunk, ahogy azt izraeli vonatkozásban, eredetiben kell érteni, elől megy. Elől megy a pásztor, és tudja, hogy hol van számunkra a legjobb hely, a legelő, a védett hely. Nem ott van, ahova az emberek diktálják. Nem úgy van, ahogyan az közvélemény meghatározza. A pásztor előre megy, és a pásztor megmutatja a bárányoknak, hol van a víz, és hol van a legelő. És a pásztor tudja, hogy hol van az a hely, ahol védettségben tudhatja a nyáját. És ebből kapunk mi emberek is eligazítást. Ha ő az igazi pásztorunk, akkor a ránk bizottak iránti felelősséggel kell élnünk, és kell feltenni ma anyák napján a kérdést, akik szülői szolgálatban vagyunk, hogy jól van az úgy, ahogy vagyunk a gyermeknevelés dolgában. Hát jól van úgy abban a kicsorbított és elferdített modellben, hogy a másik ember gyermeke mondja meg nekem, a saját gyermekem szüleinek, hogy merre menjünk. Hát jól van az úgy, drága testvérek, hogy hazajön a gyerek a kirándulásról, az iskolából, a nyaralásból, hazajön a barátnőjétől, és megmondja, hogy mit kell venni, hogyan kell a mi családunknak kinézni, mert abban a másik családban azt mondták, hogy az úgy van jól. Soha annyira, mint a mai világban, nem szakad ránk a felelősség terhe ebben a vonatkozásban, hogy most pillanatnyi igényeket fogsz kielégíteni, vagy mered az örökkévaló Isten világosságában az emberi élet Isten által is meghatározott szükségletét teljesíteni? Mersz-e, testvérem, átlagos vagy átlag fölötti igényeket figyelmen kívül hagyni? És azt tudni mondani önmagadnak, a társadnak, a gyermekeinek, az unokáinak, gyermekem, én ezt a sokat nem tudom, nem akarom odaadni neked, mert én ennél neked többet szeretnék adni. Én nem akarom odaadni az életidőmet, amit máshol a munkában töltöttem el, közvetetten forintra váltva, én az ölembe szeretnélek tartani. Még akkor is, ha kamasz vagy, vagy a felnőttség határán ősz, óriási erő és kimondhatatlan tapasztalat, amikor valaki beleül a szülei ölébe, amikor valaki meg tudja simogatni a szülei érdes kezét, vagy ahogyan a szülői szeretet utána nyúl az éppen távolodni akaró gyermekének. Testvérek, gondolkozzatok és vigyázzatok! Ne adjátok oda rátok bizott kincseket, a nyájat, a gyermeket, az unokát, ne adjátok oda a világ igényeinek. A divat, a szokás, a kor diktálta nagy elvárásoknak. Legyetek keresztjének, egyszerűek, sokkal egyszerűbben éljetek annál, mint ahogyan kell ma átlagosan élni. Mert az egyszerű életben sokkal több kincs van elrejtve. Hát Isten miért vállalja magára ezt a képet? Én vagyok a jó pásztor, az Úr az én pásztorom. Miért nem azt mondja, hogy az Úr az én menedzserem? Miért nem azt mondja, hogy az Úr az én miniszterem? Azért, mert ebben van az élet. Ebben az egyszerűségben, a tapintásban, az ölelésben, az egyszerűen megfőzött ételben, a fele annyi pénzért megvett ruházatban, a fele annyi összegben odaadott húzományban, de a folytonos találkozásokban, a gyermekekkel való, az unokákkal való életközösségben. Én úgy érzem, ezen a felelősség teljes ünnepnapon, hogy csak az Úr Jézus által pásztorolt szülő képes erre, mert az Úr Jézus Krisztus pásztorságát megtapasztalt és átélt szülőnek nincs nagyobb vágya annál, mint hogy a rábízottakat, a házanépét, gyermekeit, unokáit, a házastársát valahogy beterelje a Jézus pásztorsága alá. Mert aki lát, aki igazán lát, és az életet minden dimenziójában, mélységében, magasságában, szélességében és hosszúságában Isten szerint látja, az régen tudja, és régen bevallotta magának, hogy nem tud annyit adni, és nem tud olyan dolgokat előteremteni, ami az ő utódai számára örökkétig elég lesz, és biztos tartalék. Hát van-e bölcsebb, van-e okosabb elhatározás annál, mint hogy, ahogyan a fiúk mondanák, arra gyúrunk, arra edzünk és arra igyekszünk, hogy a gyermekeinket, az unokáinkat, a világ által kicsorbított gondolkodású, magaviseletű fiainkat és lányainkat oda tereljük szeretettel, leleményességgel, végtelen igyekezettel az Úr Jézus Krisztus főpásztorsága alá. Oda terelni, ahol igaz védelmet, igaz tápláltatást és igaz biztonságot kap. Mert aki ott van, az tudja, annak nem mondom, hogy fölösleges volt ezt elprédikálni, de úgy gondolom, hogy alapból bizonyossága volt e felől. Aki tudja, hogy mit jelent az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, az az ember ki akar törni a világ rendjéből. Ki akar törni, és az igaz védelem, az igaz pásztorság alá akarja terelni az ő betegeit, öregjeit, gyermekeit, testvéreit, de talán, sőt biztosan még az ellenségeit is. Amen. Énekeljük el a 229. ének első versét. Ebben az órában, itt ebben a templomban a legszebb arcú és legjobb szívű anyák képei rajzolódtak meg most előttünk, hiszen mindannyiunknak a saját szülő anyja a legkedvesebb, a legközelebbi. De engedd meg, jó úrunk, hogy felelősséget érezve az Anya Szent Egyház, a magyar nemzet és a teremtett világ iránt, Most bátorságunk legyen azokért imádkozni, akik elveszítették anyai méltóságukat, akár magzatként, akár megszült gyermekként elvetették maguktól a rábízott életet. Könyörgünk azokért, akiktől elvették a gyermeküket, mert felelőtlen életet éltek, azért, mert a körülményeket nem tudták biztosítani a jó megélhetéshez, az átlagos élethez. Könyörgünk azokért, akiktől elrabolták a gyermekeket, mert emberkereskedelem áldozataivá lettek. Imádkozunk eltorzult arcú szülőkért, akiket az alkoholizmus, a kábítószer vagy valamiféle testi élményhajhászat nyomorított el, és akikben a gyermekük nem látja az anyai és az apai arcot. Könyörgünk önmagunkért, szülői hivatásunk teljesítéséért, hiszen sima arccal és rendezett külsővel is nevelhetjük rosszul a gyermekeinket, és elszabadulhat a pokol a legjobb családban is. Drága Istenünk, bízunk a Te jelen valóságodban és erődben, és imádkozunk a ránk bízott életekért, akár kicsi, akár felnőtt gyermekeink legyenek, vagy unokáink. Vigyázz rájuk testileg és lelkileg, és segíts abban, hogy oda tudjuk terelni a Te közeledbe őket az élet, az örök élet útjára. Mindenható Atyánk, imádkozunk a gyászoló családért, akik valóban az anyák napjára úgy érkeztek meg, mint akik elveszítették az édesanyát. Add örökkévaló Isten, hogy velük együtt mindannyian vigasztalást nyerjünk, hiszen elő vagy utóbb elengedjük szüleinknek a kezét, vagy ők a miénket, hogy előre menjenek az örök élet útján. Könyörünk a gyülekezetünk egész közösségéért, hogy megerősödjön és nyáj legyen, még erősebb nyáj legyen, nem a maga hasznára, hanem a világ szolgálatára. Segíts kerülni az igényeket, és segíts bátor lenni az igazi szükségletek megelégítésében. Áld meg az Anyaszent Egyházunkat, annak vezetőit és vezetettjeit, a magyar református népet, áld meg mennyei Atyánk az érettségiző diákokat, akik talán sok-sok testi feszültséggel készülnek az érettségi vizsgára, az őket, tanítókat. Áld meg az egyetemen, főiskolákon vizsgára készülő fiataljainkat, hogy jó eredménnyel zárhassák ezt az időszakot. Minket pedig gyűjts össze újra és újra, és légy a mi pásztorunk, mert bízunk benned és valljuk mindannyian, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket olvassuk meg. Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára özvegy Csaja Mihályné 74 évet élt asszonytestvérünket. Ravatalánál a 40. Zsoltár első 4 verséből szólt és vigasztalt Istennek írott igéje. Várva vártam az Urat, és lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Az örökkévaló Isten adjon vigasztalást a gyászoló család minden tagjának. A ma délutáni istentiszteletünket követően 4 órától a közösségi házban, az iskola szervezésében anyáknapi falusi műsor lesz, amelyre szeretettel hívnak és várnak mindenkit. jelentem tovább a gyülekezetnek, hogy a gyülekezeti konfirmációi ünnepségünk május 24-én lesz. Hordozzuk imádságainkban azokat a fiatalokat, akik tanúságot tesznek ismereteikről és hitükről. Hadd olvassam fel a gyülekezet számára a Rákosdi testvér gyülekezetünk levelét, amelyben a tavasz folyamán az egyik gyülekezeti taguk megsegítésére való adományunkat köszönik meg. Minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére, mondja a példabeszédek könyve 17. része. Drága testvéreink, mélyen átéreztük ennek az igének az igazságát az elmúlt időszakban, amikor önzetlenül segítettetek gyülekezetünk kántorának az unokáján, Klárán, aki könnyes szemmel kértek, Klára szülei és nagyszülei, hogy továbbítsam a köszönet nyilvánításukat a Ramocsaházi gyülekezetnek is. De nem csupán ők, hanem az egész gyülekezeti közösségünk igazán éreztük az újból és újból megelevenedő testvéri szeretetet, hogy nem csak ismerőseink, barátaink vannak Ramocsaházán, hanem Krisztusban testvéreink. Ezt szeretnénk megköszönni nektek. Klárának az állapota a debreceni kezelés ideje alatt némiképpen javult. Az itteni orvosokkal ellentétben a magyarországi orvosok azzal biztatták, hogy állapota javulhat még a jövőben. Kérünk, imádkozzatok azért, hogy Klárának erős maradjon a hite, tudjon reménykedni, és adja meg neki Isten minél hamarabb a lábra állás emberi örömét. Szeretettel gondolunk rátok, és a gyülekezetünk nevében kívánunk mindannyiótoknak áldott ünnepet. Hát ez még húsvét előtt érkezett, de úgy gondolom, hogy most is eleven a köszöntés és a köszönet. Isten áldjon benneteket, a rákosdi testvéreitek. Újra találkozhatunk a rákosdi testvéreinkkel, mivel a Magyarországi Református Egyház szervezésében, de a kárpátaljai magyar reformátusságra kiterjedően egy rendkívüli ünnepség készülődik május 22-én pénteken. Az alkotmányozó magyar református zsinat, amely tulajdonképpen kimondja a Kárpát-medencében levő magyar reformátusok egységét, vagyis azt, hogy nem magyarországi református egyház, romániai református magyar egyház, vagy kárpátaljai magyar református egyház néven élünk tovább, hanem az alkotmányozó zsinat május 22-i döntése szerint egy magyar református egyház lesz. Természetesen az ország határokat nem tudjuk odatolni, ahol volt eredetileg, de egy lelki, szellemi és jogi egységet is alkotunk. Nyilvánvalóan kiki a maga országában, a maga nemzeti kötöttségeinek megfelelően, többségi kormányzatnak megfelelően éli tovább a keresztény hitét, de az egyházunk vezetői jónak látták, elérkezettnek látták a pillanatot arra, hogy akik itt a Kárpát-medencében élünk, magyar reformátusok egy egységet alkossunk, és létrejöjjön 2009. május 22-én a Magyar Református Egyház. Ebből az alkalomból tehát Debrecenben lesz egy nagyméretű ünnepség, ahol 10-15 ezer ember ünnepel együtt majd. A nagy templomban és nyilvánvalóan a nagy templom előtti hatalmas téren szabadtéri úrvacsorai közösséget tartunk, és a nap folyamán nagyon sok kulturális, művészeti program erősíti meg ezt az ünnepet, ezért kérem szeretettel azokat a ramocsaháziakat, akik szívesen részt vennének ezen az ünnepségen, hogy gondnok úrnál vagy nálam minél előbb jelentkezzenek, hogy az odautazásunkat meg tudjuk szervezni. A városba való bejutás nem egyszerű dolog, hiszen ahova 10 vagy 15 ezer ember érkezik, az egy nagyon komoly előkészítő szervezői munkát igényel, és várjuk azoknak is a jelentkezését, akik szívesen jönnek autókkal és visznek a gyülekezetből testvéreket magukkal. Igyekezzünk tehát minél hamarabb jelentkezni, akik május 22-én a 10 órakor kezdődő nagy ünnepségen szeretnének részt venni. Erre az ünnepségre érkeznek a rákosdiak, illetve a Hunyadi Református Egyházmegye delegációja egy busszal, a nyíribronyi, nyírkércsi és a ramocsaházi gyülekezetekben szeretnénk őket elszállásolni. Május 21-én ez áldozó csütörtök estét jelenti. Kérem azokat, akik egy vagy két ember számára egy éjszakára szállást tudnak biztosítani, hogy szintén nálom vagy gondnok úrnál jelezzék a jó szervezés érdekében. Isten adja meg, hogy ez az ünnepség valóban a mi református népünknek keresztény hitvalló tartását tudja megerősíteni, és imádságos szívvel készüljünk erre a nagy eseményre. Záró énekünk a 462. dicséret, csak vezess Uram végig és fog kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.